Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te! Úristen, milyen becsúszás volt!
Mi mindennel kapcsolatban lesen vagyunk. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
Sziasztok! Ez a Lesen vagyunk, a Sport Televízió és a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja. Állandó beszélgetőtársa Monc Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeli Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója. Szóval csapjunk is a lecsóba. Ugye múlt héten még, amikor jelentkeztünk, Cristiano Ronaldo sorsa nem dőlt még el, azóta viszont eldőlt, sőt az átigazolási időszak véget is ért a nagy bajnokságokban már a Virradóra, ugye most szerda reggel van. Cristiano Ronaldo a Manchester United-et választotta. Ugye volt olvasói kérdésünk, hogy valóban el tudjuk-e képzelni, hogy a City-be szerződik. Én abszolút el tudtam. Szerintem, hogyha a United nem jelentkezett be volna érte, amire állítok ezt a bejelentkezést a City érdeklődése is sarkalta, akkor jó eséllyel a City-vel kötött volna, City-ben kötött volna ki. Szerintem nem volt a ezzel kapcsolatban olyan súlyos fenntartásai. Amikor már lehetett választani a két manchesteri csapat közül, akkor persze nem volt kérdéses, hogy melyiket választja. Most az a kérdés, hogy a United részéről, mert amikor ezeket pedzegette más fórumokon, nagyon ideges reakciókat kaptam, úgyhogy majd kíváncsi vagyok, hogy Attila mit gondol erről, hogy a United részéről részben a City érdeklődése is sarkalta Ronaldo szerződtetését, illetve a glazerek, akiket hát nem túlzottan kedvelnek a United szurkolók, úgy gondolták, hogy ezzel egy kicsit maguk felé lehet fordítani őket. Nagyon-nagyon sok olyan indokot hallottam, hogy miért szerződtették Ronaldót. Szakmai nem volt benne sok, csak amikor az ember felveti, hogy hát nem biztos, hogy ez volt a hiányposzt a Unitedben, amit erősíteni kellett volna, akkor is egészen elképesztő ellenségeskedés jön néha. Márpedig szerintem nem a Ronaldo posztja a hiány poszt a Unitedben. Afelől nekem nincs kétségem, hogy nagyon sok gólt fog rúgni, de valamiért inkább hajlanék arra, persze majd meglátjuk, hogy mi a vége, hogy az lesz, mint a Juventusban, hogyha megnézed a meccs per gól átlagát, arra nem lesz panasz. Ha megnézed a csapat eredmény sorát, akkor már nem biztos, hogy azt mondod, hogy itt ilyen nagy előrelépés történt. Te hogy látod ezt az ügyletet?
Először is sziasztok, mondja, itt egy elég korrekt one-man short lenyomott az elején, amiből nem mondom azt, hogy úgyhogy megoldja az egész podcastet, én hadd dolgozzak ma nyugodtan, semmi gond. Nézd, én azt gondolom, hogy egyrészt tényleg közel volt a Cityhez. De aztán a City nem, tehát halogatta a konkrét ajánlatot a Juventus felé, és akkor Manchester United, én azt gondolom, meg amúgy így elolvasgattam ezt azt, nem feltétlenül Solskjaer ösztönzésére, sokkal inkább egy-két játékos, illetve Alex Ferguson ösztönzésére kapcsolatban lépett Ronaldóval, és villámgyorsan lezavarták az egész bizniszt. Amikor megjelent a hír, hogy mégis lehet, hogy a Manchester Unitedbe megy, olyan képest fél nap alatt tető alá hozták az egész történetet. És sajnos ez is azt mutatja szerintem, és szerintem is mondta ezért a támaszt, hogy nem ott volt a legnagyobb szüksége a Unitednek új embere, hogy itt az átigazolási piac már nem feltétlenül, ez meg különösen nem feltétlenül a szakmai erősítésekről szólt, bőven volt benne, hogy mondjam, marketing erősítés is, bőven volt benne olyan, hogy ezt én megtehetem, és akkor meg is teszem jellegű erősítés. És hát amit írt, talán Kele János írt a Twitteren, hogy ez volt az átigazolási időszak, amikor a foci olajsejkek, nem biztos, hogy olajsejk kifejezet használt, lehet, hogy erősebbet, olajsejkek játékszerévé vált neki, és ezt a nézetet tökéletesen osztam én is.
Uh-huh. Nekem kicsit az is furcsa, hogy lehetett hallani a United részéről, hogy így meg úgy átszervezik a játékos megfigyelői rendszert, hogy ilyen csiszolatlan gyémántokra csapjanak le. Most kvázi egyik igazolásuk se ilyen volt. Ez nem feltétlenül azt mondom, hogy nem kellett volna Varant megvenni, vagy Sanchot. De ami a szuperligás siránkozás kapcsán elhangzott a alapító kluboktól, hogy csak így tudjuk megmenteni a futballt, ergo azzal, hogy ők több pénzt keresnek. Hát, hogy mondjam, elég sok klub akadt a nyáron, ami erre rácáfolt. Tehát ugye maga Florentino Perez mondta azt, hogy a futball az összeomlás szélén áll, hatalmas veszteségeket szenvedtek el a klubok, és ugye még tegnap is azt lehetett hallani, hogy 170-180 és más források szerint még nagyobb ajánlatokat tettek Kylian Mbappéért, aki jövőre ingyen igazolható lesz. Tehát ilyen szintű összeomlás szélén áll a Real Madrid. Amellett, hogy a Paris Saint-Germain nem tűnt túlzottan hajlandónak, ami szintén megint egy elég furcsa, tehát hogyha egy év múlva lejáró szerződésű játékosért ajánlatnak ennyi pénzt, és nem fogadod el, akkor az mutatja azt, amire ugye volt utalás, hogy itt azért elég sok klub, még a látszatát sem feltétlenül akarja annak kelteni, hogy üzleti alapon működik.
Az így van, figyelj, hogyha ez a Paris Saint-Germain üzleti alapon működik, hogy a klub lett volna, akkor Mbappé-t nem a harmadik ajánlatnál, de az elsőnél adja. Mbappé egy év múlva pontosan 150, pontosan 200, pontosan 220 millió euróval fog kevesebbet érni, mint most. És azért az is jelzés értéke, hogy legutolsó ajánlatok, aztán már 43 millió eurós fizetés volt neki, és arra is azt mondta, hogy lófasz a seggetekben.
Hát de utóbb, hogy itt nem Mbappé múlt a vége, de ugye visszatérve
kicsit... Nem úgy értem, a Paris Saint-Germainnek mondta.
Ja, persze. Aha.
Nem is akar maradni, tehát nem... Na mindegy. Semmiféle gazdasági racionalitás nincsen. És a másik, bocsánat, ami engem idegesít, telesírt a médiát azzal, hogy Covid, ekkora veszteségek, akkora veszteségek. Néhányan úgy költöttek, mint a nem lenne holnap. A gazdasági racionalitás legkisebb jelesen volt több helyütt ezen az átírási piacon.
Persze, mondjuk egyébként vannak olyan klubok, ugye ezt mindig érdemes kihangsúlyozni, hogy míg egy játékos eladás az azonnal megjelenik a bevételi oldalon, általában egy összegben, persze olyan is van, hogy egy játékos vételárát 3-4-5 év múlva kapja meg a klub, addig a kiadások azok ugye nem egy összegben tűnnek el a másik oldalon, hanem itt van ez az amortizációs költség, tehát ha én 100 millióért igazolok egy játékost, és 5 évre ír alá, akkor az 5 év alatt évent ként mínusz 20 millióként jelenik meg a könyvelésbe. Ez ugye azt jelenti, hogy itt szét lehet kicsit teríteni a játékosoknak a vételárát. Persze a klubok korábbi díleket is görgetnek magukkal a könyvelésükben. És azért vannak olyan klubok is, amire azt mondod elsőre, hogy hú basszus, hát igen, ez nagyon sokat költött. Ugye például, hogyha oda veszük a Chelsea-t, aki ugye Lukakura 115 millió eurót költött a Transfermarkt szerint, akkor azt mondod, hogy hú, micsoda böszmeség. De ha összeadogatod, hogy azért jött közel 30 millió Tomoriért, 35 millió euró Zumaért, 40 millió euró Ébrehemért, akkor nagyjából megkapod ezt az összeget, amit elköltöttek. Ugyanúgy az Aston Villa is az egész Európában a legtöbbet költekező klubok közé tartozott, de hát ott ugye volt egy Grealish átigazolás, ami megágyazott a költekezésnek. Itt leginkább az Arsenal, a United és a City az, ami ilyen iszonyatosan mínuszos volt itt az első öt költekezőt nézve.
Vegyünk szerintem sorra pár dolgot. Egyrészt ugye, ha megnézi az ember, az öt legnagyobb bajnokságon, az abba szereplő csapatot is 98-at, abból öt helyett, öt angol, meg egy német költött 100 millió euró. Ugye az Arsenal, a United, a City, a Chelsea, a Villa, és óriási meglepetés az RB Leipzig, ez az öt csapat költött 100 millió fölött, senki más nem. Másrészt, amiről beszéltünk, hogy mennyit költöttek a klubok. Covid ide vagy oda, a klubok összesen 2,9 milliárd eurót költöttek játékos vásárlásokra.
Mennyit?
2,9, 2,87.
Hát majdnem a felét a Premier League.
Premier League ugye 1,231. Ugye a bajnokságok költő sorrendje az úgy van, hogy a Premier League nyert 1,231-el, utána óriási szakadék, és jön az olasz bajnokság 551 millióval, aztán jön a német 416-tal, a francia 384-en, és a Primera Division 293-mal. Én is mondjuk régen volt, hogy a spanyolok az utolsó költő. De ha megnézed azt, hogy mondjuk hány csapat volt az, amelyik pozitívummal zárta a átírási időszakot, akkor ugye azt lehet látni, Németországban ugye 10 olyan csapat volt, amelyik plusszal jött ki az átigazolási időszakból, benne az RB lejött. A legnagyobb plusz egyébként a németek közül a Dortmund szállt ki, amelyik majdnem 63 millió euróval jött ki. Ugye jön a Premier League, ott 6 csapat szállt ki plusszal az átigazolási időszakból, benne 200 milliós költő csapat, ugye a Chelsea meg a Villa. Itt a Villa élet a legnagyobb plusz, az 21,9. Jön a Primera Division, hát az elég meglepő módon 5 csapat szállt ki plusszal, egy nullázott, mindenki más bukott az átigazolási időszakon. És azért olyan is ritkán volt, ha már a Primera Division költésénél tartunk, hogy a Real Madrid és a Barcelona is egyrészt plusszal szállt ki, másrészt a kiadott pénz tekintében nincs az első háromba Spanyolországban. Ilyen én nem emlékszem, hogy mikor volt legutóbb, olyan, hogy sem. Ugye ez az.
Mondjad, bocs. Azt persze, ugye amiről beszéltünk még az adás előtt egymás között, most már pontos számokra nem emlékszem meg, két napja hasonlítgattam össze, hogy a négy nagy bajnokság addigi költekezése hogy viszonyul az utolsó Covid előtti nyárhoz, tehát 19 nyárhoz, és hát gondolom, hogy senki nem lepődik meg azon, hogy a Premier League volt az, Premier League az az egyetlen, ahol nem tapasztalható jelentős visszaesés. Ugye euróban néztem ezeket, hogy össze lehet normálisan ne kelljen itt váltogatni fontba. Tehát azt hiszem másfél milliárd font körül volt tavaly előtt a Premier League költekezése, most 1,35. Tehát ez egy egészen minimális, durván 10%-os visszaesés. Míg a spanyoloknál tegnap előtt, hát azért azóta voltak dílek, azt hiszem akkor ilyen 70-80% körül volt, és a Bundesliga és az olasz is ilyen 40-50%-kal kevesebbet költött, ami szerintem szintén önmagában szemléletes. És akkor ugye itt el is érkeztünk az utolsó
napra. Még azért vegyük végig az utolsó két bajnokságot, majd a francia, meg az olasz még vissza van. Ugye az olaszoknál 5 csapat zárt pluszban az egész bajnokságban. Benne az Inter a maga 161 milliójával, ami abszolút rekord ugye a csapatok között.
És a másik az is a kényszer szülte.
A másik az Udinéze lett 53 milliós bevétele, és ott a francia bajnokság, ami ebből a szempontból egy, mondjuk úgy, hogy non plus ultra, mert ott akárhogy is nézed, a 20 csapatból 12 kiszállt plusszal, nem, bocsánat, 10, de 12 szállt ki plusszal, 2 nullázott, és mindenki más volt veszteséges. Ennyi.
Szóval egyébként, bocsánat, fejből, hogy mely csapat költötte a legtöbbet új igazolásokra az európai csapatok közül?
Igen, tudom, az Arsenal.
És ez meglepett?
Hát figyelj, az nyilván nem lepett meg, hogy angol. Az abba semmiféle meglepetés nem volt. Ha csak a híreket kellett volna nézni és vakon tippelni, akkor a United-et mondtam volna. De az Arsenal szerintem, hát hogy fogalmazzak finoman, folytatta az elmúlt évek ökörségeit, amit el lehet képzelni. Tehát szerintem ők ugye elszórtak Ben White-ra majdnem 60 milliót. Tehát na. Tehát szerintem az egyrészt nagyon-nagyon sok, olyan csúnyábbat mondtam. Ödegárdért biztos nem fizettem volna 35 millió, szintén. De elősnek érzem Ramsey 20, tehát gyakorlatilag minden átigazolása túlárazott az Arsenalnak. Az én meglátásom szerint minden átigazolás túlárazott nála.
És egyébként nyilván még nem túl korrekt ezeket az átigazolásokat, hát hogy mondjam, megítélni. De ugye erre mindez rátesz egy lapáttal, hogy egészen gyalázatosan kezdte az idényt az Arsenal, hiszen ugye a három vereség a bajnokságban.
Legalább góljuk van már, vagy az sincs?
Most nincs néztem. Nekik.
Akkor jól emlékeztem legalább.
Azt hiszem 0-9 a gólkülönbség talán. Szóval nyilván nem lehet azt, hogy elhibázott átigazolások voltak, de persze sokan mondják, hogy fú, hát ez a csapat több mint 100 millió eurót költött, vagy 150 millió eurót költött, és nézd meg, hogy állnak. És akkor itt el is érkeztünk az utolsó naphoz, aminek az összegzését valamilyen nem akarja behozni nekem a gép, de összegszerűen megkockáztatom, hogy megint a Premier League klubok jártak az élen, hiszen itt azért Nikola Vlasic, akkor neki volt még, aki nagyobb volt, Takehiro Tomiyasu az Arsenalba, Vlasic a West Hambe ment, Alex Král is a West Hambe ment, Emerson Royal a Barcelonától a Tottenhambe ment, tehát hogyha összeadogatjuk, akkor valószínűleg az angolok nyerték a deadline day-t elég magasan, de hogy a legnagyobb figyelem azért mégis inkább a Barcelonát veszte, annak ellenére, hogy Kamavinga szerződtetésével a Real is még itt erősített az utolsó nap, hogy francia helyett franciát hozott, persze nyilván nem ugyanaz a poszt, de hát ugye itt az egésznek az volt a slágere, kezdődött azzal ugye, hogy a Barcelona nyakán maradt jó sok olyan játékos, akit nem akartak megtartani. Elment helyette a hatalmas nagy tehetségnek és jövő ígéretének tartott Illai X Moriba. Nyilván itt volt ügynöki kaval is áttérbe, aki a Lipcsébe ment. Elment Emerson Royal, akit nemrég vettek meg a Betis-től végleg. És ha már Betis egyébként, mivel a Fradi ellenfele az Európa Ligába, ők meg Bayernt hozták el az Arsenaltól. És ugye utána este robbant a bomba, hogy Antoine Griezmann visszatért az Atletico Madridhoz. Na, ebből mit tudsz kihámozni? Egyrészt a Barcelona utolsó napjából, meg a Griezmann ügyletből.
A Barcelona utolsó napjából szerintem egyfajta kétségbeesést, hogy még így is megpróbálták a mérleget valamennyire konszolidálni, a lehető legtöbb helyet teremteni a fizetési zsapka alatt, hogy még lehessen valakit regisztrálni, és ugye ez Aguero személyébe sikerült is, ha minden igaz. Én azt gondolom, hogy most Griezmann elment, és Luke de Jong érkezett a helyére ugye a Sevillától. Ha az a Griezmann, azt a Griezmann-t veszik alapul, akit a Barcában láttunk, akkor az átigazolás darab-darab átigazolás bejelzést, a kifejezésen máshogy nem tudom ezt mondani. Szerintem ezzel az igazolással nem járt rosszabbul a Barcelona. Persze, hogyha Griezmann úgy játszik, mint az atlétikus korában, akkor el lehet rajta gondolkodni.
Semmi. Ezzel nem értünk egyet, de majd akkor hagyom, hogy befejezz a gondolatmenetet.
Meg a másik az, hogy nem tudod, hogy Koeman milyen stílust akar játszatni a csapatával. Griezmannnál szerintem most meg lett volna a lehetőség Barcelonában, hogy ráépítsék a támadójátékot, de úgy tűnik, hogy Koeman mást választott már, amennyiben ő választott. Amiről meg legutóbb beszéltünk, ugye, hogy Laporta mennyire felelőtlenül igazolt, itt az újabb bizonyíték arra, hogy mennyi volt az átgondolatlanság a történetben. Ugye Emerson Royalnak a távozása, akit ugyan játszott, talán három meccset játszott a Barcába összesen, mindent figyelme.
Hát annyi meccse volt a Barcának az idényben.
Igen, azt játszotta, ez alatt 11 millió euróval sikerült följebb verni az árát, de majdnem biztos vagyok benne, hogy egy ilyen jobb hátvédet nem azért veszel, hogy három meccs után tovább.
Én sem hiszem. Ott is valószínűleg az volt, ott is az volt, gyanítom, hogy darab-darab, ott van Dest, és aztán, hogyha nagyon kell, akkor ott van Roberto vagy Minkéz a jobb hátvédnek, csináljunk pénzt, minél előbb. Hát itt a darab-darab, hát most egyrészt ugye Luke de Jong és Griezmann azért nem ugyanaz a poszt feltétlenül. Azt én értem, hogy Azt én értem, hogy kellett egy inkább befejező csatára a Barcelonába, de és azt is megértem, hogy nyilván a piac az nem annyira, hát hogy mondjam, nem annyira könnyű utolsó pillanatban középcsatát szerződtetni. Tehát ha megnézzük, hogy Luc de Jong persze nagyon élt a PSV-ben, meg a Twente-ben, de a Gladbachban azt azért nem mondanám, Newcastle-ben nem mondanám, és a Sevillában sem állítanám, hogy most, hogyha pusztán a gólokat nézzük csak természetesen, ott 69 bajnokin 10 gól a mérlege, ez egy olyan lenyűgöző igazolás, amit mindenképpen végre kellett hajtani. Másrészt én sajnálom Griezmann, mert bíztam benne, hogy Messi távozásával jobban megtalálja a helyét a Barcelonában, és esetleg megmutathatja azt, hogy mire képes. De, és azt sem tudom, hogy Koeman mennyire akarta őt beépíteni ebbe a csapatba, mennyire hajtotta, nyilván hajtotta az anyagi szükségszerűség ezt az átigazolást, de nem tudom, hogy Koeman mennyire ragaszkodott Griezmannhoz. És egy olyan játékosról beszélünk, aki 120 millió euróba került két éve.
Ebből a rendszerből lejön az, hogy semmennyire nem ragaszkodott hozzá. Hát én azt gondolom, hogy azért a Barca akart volna meg tudja tartani Griezmannt bármilyen sapka ide vagy oda. Szerintem egyáltalán nem érdekelt, hogy marad vagy nem.
Ugye a rövid távú előnye az, hogy Griezmann volt a második legmagasabb fizetésű játékosa a keretnek, illetve az, hogy most kapnak elvileg 10 millió eurónyi pénzt a kölcsönadásért, és 40-ért végleg megveszi az Atletico, amely ugye 120-ért adta el két éve. Tehát a Barcelona iszonyatos nagyot bukott ezen az üzleten. Mondom, olyan szempontból kétszer pályán mozgott a csapat, hogy akiket nagyon el akartak adni, és el lehetett volna jó pénzért, persze hatalmas veszteséggel Coutinho, Dembélé sérült, Miralem Pjanicot sem sikerült, aki gyakorlatilag teljesen kegyvesztett a Barcelona. Nem is értem, hogy miért nem dolgoztak az ő távozásán egész nyáron, vagy mennyire félszívvel dolgoztak az ő távozásán nyáron. És akkor ugye ott van még Umtiti is, akit szintén nagyon nem akarnak, csak hát itt mindenki nagyon magas fizetésen is van, tehát ez is nehezíti az elpasszolásukat azoknak, akik nem sérültek. Illetve nekem az egészből az jött le, hogy azért volt pár hónapja felkészülni erre a nyárra a barcelonai vezetőségnek. Biztos, hogy voltak tervek, ugye az elsődleges az volt, hogy tartsák meg Messit. Ez nem nagyon sikerült. De úgy érzem, hogy kicsit fordítva ültek a lovon. Tehát, hogy a nagy takarítást azt nem most kellett volna, nem az utolsó nap kellett volna három játékostól megszabadulni, hanem minél előbb. És akkor lehet, hogy egy kicsit más lenne a kicsengése ennek az átigazolási időszaknak. Mert egyébként, hogyha most csak pusztán az érkezőket, távozókat nézzük, én nem mondanám, hogy a Real Madrid olyan iszonyatosan jobban zárta ezt az átigazolási időszakot, de jobb az optikája, jobb a PR-ja a Real átigazolási időszakának szerintem.
Ha mással nem az én szemben, Kamavinga érkezésével mindenképpen jobb az optikája, meg a helyes, de azért jobb az optikája, mert nem szórtak el értelmetlenül 200 millió eurót Mbappéra. Tehát ha valamivel jobb az optikája, nem, ezzel biztosan jobb.
Persze. Hát a Barcelona se szórt pénzt új játékosokra nagyon, mert nem volt miből.
Hát ez így van, de azért a Barcelona magát kormányozta ebbe a borzalmas helyzetbe szerintem.
Úgyhogy lehetne ostorozni, meg lehet is ostorozni a Barcelonát elég erőteljesen itt a tegnap meg a nyáron történtek miatt, de nyilván, ha volt nagy klub, amely kényszerpályán mozgott, az a Barcelona, ettől függetlenül én azt mondom, hogy lehetett volna ezt talán egy kicsit átgondoltabban is megtervezni, még akkor is, hogyha egy átigazolás nem lehet papírra felrajzolni májusban, hogy akkor most nyáron ez elmegy, és az jön, mondom, nem látom benne ilyen szinten nem láttam benne nagy tervszerűséget itt az utolsó nap, hanem inkább pánikot, de hát már nincs mit tenni. Látszik, egyre inkább hollandosodik a csapat. Ez mondjuk 20 évvel ezelőtt nem feltétlenül volt teljesen nyerő széria, de nyilván Koeman azért ismeri De Jongot. Most ez kifizetődik, vagy nem, arra kíváncsi leszek. Meg hát Aguero felépülésével, amire azért még kell időt hagyni, nyilván nem lehet azt mondani, hogy fix kezdő lesz. Depay egyébként egészen ígéretesen kezdett, de megint ott lóg azért egy csomó játékos itt Koeman nyakán, akivel nem számol, vagy nem nagyon akar számolni, és meg kell tőlük szabadulni. Hát kíváncsi vagyok, hogy ha mondjuk Pjanic vagy majd Coutinho elmegy valamikor, hogy belőlük mennyit lát viszont a Barcelona.
Pjanic az ugye a Juventus baromira szerette volna megszerezni.
Hát állítólag.
Meg nyilván Juventus a viccet is akarta vinni a Dortmundból, de hát ott azért olyan messze volt egymástól a kereset és a kínálat, hogy ihaj. Tehát a Dortmund az kirögte a Juventus ajánlatát, amit akart értartani, ami egy számjegyű milliós összeget akart fizetni a Juventus. Még egy dologra kitérnék az átigazolásokkal kapcsolatban, ami eddig Olaszországban volt jellemző, de most a legtöbb helyen jellemző, hát ez a kölcsönveszem, és aztán utána megveszem jellegű átigazolásokat. Tehát az angol csapat ilyet nem szokott csinálni, és most még a Chelsea is csinált egy ilyet, ugye utolsó nap Saul Nigo ezzel, hogy fizet érte egy személyű milliós kölcsönvételét, és aztán ott van benne egy megvásárlási klauzula, hogy egy hogy lehet megvásárolni. Rengeteg ilyen deal született. Szerinted ez a gazdasági bizonytalanságnak volt köszönhető, vagy azért, mert mondjuk túl sok ad hoc transfer is volt a nyáron?
Szerintem ez abszolút Covid meg pénzügyi helyzet, és ehhez kellett az is, hogy emiatt az eladóklubok szerintem a szokásosnál fogékonyabbak voltak az ilyen ügyletekre, hiszen azért nyilván egy klub az alapvetően azonnal pénzt akar, de szerintem itt tehát, hogy a hajlandóság meg volt az eladó klubok részéről, és bocsánat, csak közben itt felpattan nekem egy tweet, ahol Laporta azt mondta két héttel ezelőtt, hogy mostantól kezdve csak a La Masiára és a legjobb játékosok igazolására koncentrálunk, hogy semmi átlagos játékosok nem jöhetnek ez a klubhoz. Nem akarom megsérteni Luke de Jongot, de Luke de Jong érkezése, Moriba eladása kicsit hát megcáfolja ezt a fajta.
Hát elég erősen, mert ugye ha azt nézem, akkor nem csak Moriba eladása, de mit tudom én, pár évvel ezelőtt még Carles Alenya is egy óriási reménység volt a Barcelonánál.
De őket nem lehet Laporta nyakába, Alenyát nem lehet mondjuk Laporta nyakába.
Nem, csak arra mondom, hogy tulajdonképpen Laporta is most beleesett szerintem ezen a nyáron abban a hibában, hogy mindig azt mondta, amit hallani akartak tőle. Tehát nem nagyon kevés olyan megnyilvánulása volt, ami egy konzekvens elnöki magatartásnak lett volna a jele. Ha rosszul érzem, elnézést.
Nem tudom, viszont szerintem léphetünk is tovább, nem?
Amennyiben tovább a vállalat, azt akartam, nem annyi vállalat akarom, szóval
hiszen a mai nap folytatódnak a VB-selejtezők, ugye, amik tavasszal kezdődtek. Nagyjából 2-3 mérkőzést játszott minden csapat, és tényleg itt az EB az annyira elvonta a figyelmet idézőjelben, hogy így kapásból így be sem ugrott, hogy ki hogy szerepel, és hogyha ugye mondhatjuk, hogy egy csomó csapatnak talán a selejtezős teljesítménye kicsit megágyazott itt az EB-nek, hiszen ha dánokat vesszük, akik ugye elődöntőig jutottak az Európa-bajnokságon, 3 meccs, 3 győzelem, 14-0-ás gólkülönbség, így állnak a selejtező csoportjukba. és a második skótokkal játszanak ma. Illetve az olaszok is kapott gól nélküli három győzelmes szériával kezdték itt a VB-selejtezőket, és ők ráadásul világrekordot is állíthatnak be, és dönthetnek meg, hiszen 34 veretlen meccsnél tartanak, és 35 a rekord, amit a spanyolok és a brazilok állítottak föl. Itt ezzel a három selejtezőn ezt meg is lehet dönteni, és szerintem nem is veszik, azt Mancini is mondta, hogy nem kényelmesedtek el az olaszok, hiszen azért ne feledjük, a legutóbbi VB-ről lemaradtak, és ez gyakorlatilag nemzeti tragédia volt Olaszországban, tehát most az a cél, hogy minél előbb, minél magabiztosabban kiharcolni a VB indulást, amit, hogyha jól matekoztam, ezt már megcsinálhatják most szeptemberben, és nyilván ez nem csak az ő eredményeiktől függ.
Hát ez így van. Ugyanakkor azért azt gondolom, hogy Olaszországot szerintem se te se én nem félted a VB-re jutást illetően.
Nem, hát abszolút nem. Azért ugye egy 13 csapat jut ki Európából, a 10 csoport első. Itt azért, hát hogy mondjam, szerintem kisebb az esély a meglepetésnek. Nyilván a J csoportot, ha most Örményország vezeti, aztán jön Észak-Macedónia, aztán jön Németország. Hát azért nem hiszem, hogy ez lenne a végső sorrend.
Hát és belegondolok abba, Németországnál most nyilván óriási a várakozás, hiszen Hansi Flick azért csak-csak most mutatkozik be a válogatott élén, és az elmúlt, hát mennyi, hétfőtől gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés olyan médium volt, amelyik ne foglalkozott volna az, hogy mit csinál Flick másképpen, mint Löw csinált, és akkor mit tudom én. Már olyanokig elmentek, hogy Flick oda megy a hullámvölgyben lévő játékos, és akkor átöleli. És akkor Wernernek próbálja szuggerálni, hogy mit kell csinálni. Sokkal aktívabban részt vesz az edzéseken. Ugyanakkor sokkal jobban bízik a másik edzőbe. Tehát már olyan részletekbe próbáltak belemagyarázni dolgokat, hogy én azt mondom, ezek hülyék biztosan. Tehát, hogy
szinte ismeretlen terepen járnak, hiszen legutóbb új kapitány bemutatkozásával 15 éve kellett foglalkozniuk.
Ez így van.
Tehát adjuk meg nekik, hogy ez nem felnőtt egy generációnyi német újságíró, aki lehet, hogy még nem látott, nem dolgozott újságíróként, amikor új szövetségi kapitány mutatkozott be a válogatott kispadjában.
Ez igaz, mert ezt kétségtelen. Ebben például nekünk nagyobb rutinunk van, az biztos.
Hát az biztos. Az biztos. Ugyan, de ugyan, egyébként, bocsánat, csak annyi, hogy ugye ez a kicsit furcsa helyzet állt elő, hogy voltak tavaszi VB-selejtezők, nyári EB, és most jönnek az őszi VB-selejtezők. Ugye nem csak a németek, hanem például az oroszok, ukránok, svájciak, észak-macedónok, hollandok is már más emberrel folytatják a VB-selejtezőket, mint akikkel kezdték durván 5 hónappal ezelőtt.
Még miért az új kapitányra rátérünk esetleg. Egy gondot elég, hadd menjek még vissza a németekre. Tudod, mi volt a legdurvább, amin röhögtem, hogy amit kihoztak legnagyobb különbségnek?
Na?
Hogy mennyivel emberközeli most a vádat azért, mert ezúttal Svájcban nem repülővel mennek, hanem busszal. Ugye Liechtensteinnel játszanak majd. És Szangalemben mennek. Szangalemben lesz a meccs. És oda, hogy busszal mentek, bezzeg Löw legutóbb még Bázelbe repülővel ment el, ugyanonnan.
Na jó, azt már kicsit erőltetett meg.
Azért mondom, hogy mennyire hülyék.
Tehát, hogy most érted, főleg Covid alatt nem hiszem, hogy busszal mentek, és akkor megállnak minden második benzinkútnál autogramot osztogatni.
Na, csak mondom, tehát, hogy ennyire mindenbe igyekeznek belátni valamit, tehát az, ami egészen elképesztő. Na mindegy, kitérőnek ennyi, bőven elég volt.
Az új kapitányokat ugye felsorolt, vagy az országokat, most ebből a szempontból, mindjárt megkérdezem, mert egyre vagyok nagyon kíváncsi, szerintem tudod ki az, de Ugye itt Andriy Shevchenko volt az, akinek nem hosszabbították meg a szerződését, és vele kapcsolatban lehetett olvasni, hogy klubnál fog dolgozni, nem kötött ki klubnál. Aki a legérdekesebb szerintem Flick mellett, az nyilván Van Gaal, aki elvileg már visszavonult a futballtól, és ehhez képest harmadszorra is leült a holland válogatott ispadjára. Alapvetően, hogyha nem lett volna ilyen katasztrofális kinevezés De Boer, amit hát sokan láttak előre, most nem mondom, hogy én igen, de ugye sokan azt mondták, hogy De Boer elmúlt pár éve klubszinten az gyakorlatilag előre vetítette azt, hogy ez nem fog működni. És nyilván ez ágyazott meg a hollandoknál is, akik úgy látszik, ez az utóbbi években, mintha jellemző lenne, hogy hozunk egy idézőjelben fiatalabb kapitányt, bukik, akkor a Hiddink Advokát Van Gaal 3-ashoz nyúlunk ideiglenesen.
Igen, és egyrészt valóban Van Gaal megjelenése az szerintem még holland szinten is meglepetés volt. Tehát én azt gondolom, hogy előbb számított mindenki, még akár csak Ten Hagra is kapitányként, mint arra, hogy Van Gaal visszatér a kispadra. Uh-huh. És nyilván itt jön az elvárás Hollandiából, hogy akkor legyenek fiatalok, és menjünk előre, mint a marha. Nagyjából ezt a két elvárást szerintem meg tudják fogalmazni. És azért, ha szigorúan nézem, akkor azért Van Gaal első kerete, az ennek még nagyjából meg is felel, hogy kik azok, akiket behívott, és játszatni szeretne. Tehát azért, hogyha ránéz az ember erre a holland névsorra, és azt mondatja veled, hogy csak annyit mondjál meg, kérlek, hogy ki a fene és honnan jön Devin Ranch, vagy Tyler Malacia, akkor lehet, hogy gondol. Mert nem tudod megmondani. Tehát fogalmat sincs. De a két kapus is meglepő változó, mert nagyon nincs más. Oké, hogy Tim Krút még ilyen pótbehívóval behívták. Te basszus, ez a holland válogatott, azért ez egy elképesztően érdekes.
Hústil?
Azt legalább tudom, hogy kicsit lehetett. Persze, nyilván ebben vannak nagyon érdekes választások, de tényleg, ha nekem azt meg kéne mondani, hogy Malacia, Rencs, Timber oké, őt már sem, de Gravenberchert, azt lehet, hogy még nagyon kevesen húzták volna meg.
Kópmeiner, de azt látod, hogy Krülkinek a helyére került be?
Gyanítom, hogy Stekelenburg?
Nem, Stekelenburg viszont Remco Pászver, és 37 éves nullaszoros válogatott Ajax kapus.
Ha. Azt hittem, hogy Stekelenburg, mert hogy ő is tavaly még visszatért, gondoltam, hát a Van Gaalnál még van. Éven Kópmeiner, egyébként Kópmeiner szerintem egy méltatlanul elhallgatott embere volt az átérdési piacnak, tehát az Atalantának ő lesz a következő nagy dobása szerintem. Azt kell, hogy gondoljam. És engem az lepett meg, hogy a csak ott tényleg nagyon idézőjebben értsem mindenki, hogy csak Atalanta lett neki. Tehát az már meglepő volt. A többiek azok oké, akik benn vannak a holland keretbe, de egyelőre nem tudom megmondani, hogy ebből a holland váltatból mit lehet kihozni. Tehát azért ebben a holland válogatottban, hát fene tudja, hogy mi van. Tehát például szerintem, hogy az, hogy világsztár ebben a holland váltatban van-e, azt nehéz megmondani. Mert nyilván pillanatnyilag, ha csak a szigorúan az értéket nézzük, akkor persze Frenkie de Jong a spanyol bajnokság legértékesebb játékosa a Transfermarktnál pillanatnyilag. Uh-huh. De szerintem tőle többet vártak Barcelona, mint amit eddig mutatott. Tehát lehet, hogy nincs igazam, és akkor bocsánat.
Ugye elég sok panaszkodás volt, hogy főleg az első évben nem azon a poszton játszott, ami ideális számára. Szerintem ebbe az idényben, amennyit láttam belőle játszani, a csapat egyik, hanem a legjobbja volt. De visszatérve Fáhára, hogy ugye mondtad, hogy fiatalok és támadó futball. Fiatalok, az abban szerintem nem lesz hiba. Ugye már is mondtál olyan neveket, és ezzel szerintem sehol nem volt hiba, ahol volt. Ahol fel tudott fedezni mindenhol olyan fiatalokat, akik egyébként sokszor előfordult, hogy nála alapemberek voltak, és viszonylag jó teljesítményt nyújtottak, aztán egy edzőváltás után gyakorlatilag el is tűntek a csapatból. Szerintem találunk ilyen játékosokat a Unitednél is, szerintem a Bayernnél is. A támadó futball, na erre leszek kíváncsi, hiszen ugye a hollandoknál kőbe volt vésve ez a 4-3-3-as felállás. Mi alapvetően Fáhál is ezen szocializálódott, ugye elvileg Cruyffal együtt mind a ketten a támadó futball ívei voltak, hogy hát Cruyff ugye elhunyt, csak ugye másfajta, hogy mondjam, én úgy éreztem, hogy Cruyff ugye több kibontakozást ad az egyénnek, Van Gaal meg olyan szempontból a másik végletet képviselte, hogy nagyon szigorú keretek között dolgozott. Viszont, aztán javíts ki a tévedek, lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy Van Gaal második szövetségkapitánykodása során szerintem ő volt az, aki az első olyan holland szövetségkapitány volt itt a modern érában, aki három belső védővel kezdte el játszatni a hollandokat, abszolút eltérve ettől a romantikus 4-3-3-as sémától. Vagy rosszul emlékszem?
Nem akarlak kijavítani. Ez.
És ott szerintem egy sokkal pragmatikusabb felfogása volt.
Most is lehet, vagy is lehet, hogy a bal hátvéd összesen egy van a keretben. Tehát az óvatosan meg lehet azt kockáztatni, hogy most sem fog másképp kinézni. Szerintem simán benne van az. Hogyha arra gondolok, akkor oké, nyilván az egyik szélsejtő, de Dumfries helye az megkérdőjelezhetetlen, persze. De ettől még simán lett három belső védős rendszer.
Hát szerintem De Vrij volt az, aki nála kezdett el talán rendszeresen játszani.
Matyja, van olyan belső védő sorod, hogy Van Dijk, De Ligt, De Vrij, kit hagysz ki?
Aha. Én úgy emlékszem, hogy egyébként De Vrij ezt talán anno Van Gaalnál mutatkozott be a válogatottba, és akkor volt ez, hogy talán lehet, hogy mindhárom belső védő jellemzően Feyenoordos volt. Ezt már olyan félve mondom, szerintem akkor volt ott Martins Indi is. Már gyorsan megnézek egy 14-es VB meccs kezdőt, hogy akkor hogy nézett ki a védősoruk. Ugye, igen, Martins Indi, De Vrij, Vlár, ez volt a három belső védőjük a spanyolok elleni első meccsen. És akkor szerintem mindhárom belső védő Feyenoordos volt, és ugye ezzel verték 5-1 a spanyolokat azon a meccsen. Csak hát, hogy akkor azért volt egy Van Persie meg Robben is. Na mindegy, ez egy érdekes kinevezés, sokkal jobban, több szempontból érdekesebb számomra, mint Flické. Több szempontból nagyobb kockázatot jelent, mint Flické, és nagyobb, inkább robbanás veszélyes, de azért hát nem menjünk el amellett a tény mellett se, hogy azért mi is játszunk mérkőzéseket, kezdve holnap az angolok ellenével.
Bizony, ami egy nagyon izgalmasnak tűnő mérkőzés lesz, és én speciál baromira várom, hogy az EB után mit sikerül megmutatni, átmenteni. Már azért ott volt egyfajta olyan eufória, és most jön azért Európa egyik legjobb csapata. Szóval én nagyon-nagyon várom. Nem csak mint szurkoló, de szurkolóként aztán abszolút.
Most ezekben egyébként nem hiszek, csak tényszerűen azért érdemes közölni, hogy 1962 óta nem győztük le az angolokat, akkor világbajnokságon sikerült. Mondom, ennek a holnapi meccs kapcsán egyáltalán nincs jelentősége.
Figyelj, tök őszintén, győzelmet most se várok, tehát azért most se várhatunk győzelmet szerintem. Nagyon-nagyon fogunk körülni, de ne várni, senki ne várjon, mert az azért elég erős lenne.
Az angol keretet elnézve ugye itt azért nagyon nagy részt érthető módon itt az EB-n keret tagjai szerepelnek. Tehát mondjuk a kezdőcsapatban sem hiszem, hogy olyan iszonyatosan nagy változtatások lennének. Nyilván megint lehet azon filózni, hogy Sancho vagy Grealish kezdjen, akik jellemzően ugye nem voltak kezdők az Európa-bajnokságon. De azért vélhetően a Rice, Phillips, Mount középpálya játszhat ellenünk, hátul meg Walker, Stones, Maguire, Shaw, kapuban Pickford, hiszen akik az EB keretből kikerültek, ilyen vagy olyan okokból, amit az EB kerethez képest most kikerültek, Ben Chilwell, vagy Ben White, vagy Phil Foden, mondhatnánk, hogy lehet, hogy ő kezdő lehetne, de hát ő ugye sérüléssel bajlódik. Ugye Calvert-Lewin is kidőlt itt az utolsó körben, meg sokszor lehetett hallani, hogy az angolok szeptemberben nem játszanak annyira jól, hát nem tudom, én ezekben nem hiszek annyira, hogy ebből szintén megint olyan nagy következtetéseket kellene levonnunk. Amúgy is a több érdekesség, vagy talán kérdőjel az velünk kapcsolatban van, hiszen egyrészt visszatért Szoboszlai Dominik.
Igen.
Másrészt, ugye nincs Nagy Ádám, aki eltiltott. És tudom, hogy sokan nagyra értékelik Nagy Ádámot, mások szerint nem kell olyan nagy jelentőséget tulajdonítani nekik. Én nem ebbe a táborba tartozom. Mert hogyha azt nézzük, hogy 19 novembere óta ott volt egy meccs, amit kihagyott, tehát az azóta eltelt közel két évben egyetlen egy darab San Marino elleni mérkőzésen nem játszott. Ami szerintem önmagában mutatja az ő fontosságát a magyar válogatottat tekintve, és egy az egyben olyan erényekkel rendelkező középpályást én nem is tudnék mondani, akivel őt lehetne pótolni. Nem azt mondom, hogy pótolhatatlan, csak hogy, tehát, hogy ugye az angoloknál van ez a like for like replacement, tehát hogy egy ugyanolyan típusú játékosod van, hogy csak kiveszed az egyiket, berakod a másikat. Nálam sokkal okosabb emberek is elmondták, és én ezt tartom a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy mindez az úgy fog kinézni, hogy természetesen Szoboszlai visszakerül a kezdőbe, és Séfer András lesz a legvisszavontabb középpályásunk, aki egyébként előrébb érzi jól magát, de a dacba játszott ilyen szerepkörben, és akkor Kleinheisler László lesz durván a kettejük között.
Na, ő biztos nem lesz, ugye, mint tudjuk.
Mármint kicsoda?
Kleinheisler biztos nem lesz.
Hogy? Hát lemaradtam valamit?
Le, úgyhogy elutazott az edzőtáborban, miután megsérült a hétvégi bajnokiukon, úgyhogy ő biztos, hogy ők is került a keretből.
Húha, ez nagyon korán van akkor.
Tehát ő biztos, hogy nem lesz.
Várj. Szerintem te most nagyon, nagyon korán van, és szerintem te Lovrencsics Gergőre gondoltál.
Hú, basszus, tényleg, összekevertem a kettőt. Én vagyok a hülye.
Átérünk majd rá is.
Tényleg korán van. Látok.
Semmi baj, mindenki nyugodjon meg. Attilának van még túl korán.
Igen. Összekevertem a Horvátországban játszó két ember. Nem mindegy, ez van. Tényleg reggel van.
Szóval, szerinted is ez a legreálisabb középpálya, hogy Szoboszlai Dominik, Kleinheisler László és Séfer András? Vagy van egy másik olyan forgatókönyv, amit el tudsz képzelni? De nyilván Siger Dávid is sérült, tehát még ő lehetett volna esetleg opció itt valahol középen. De
a induljunk a hátsó részből szerintem. Abban nem hiszem, hogy sokan, tehát nem hiszem, hogy négy védővel játszunk. Valamiért azt kell, hogy gondoljam. Ha rosszul, akkor
igen. Kizártak vehetjük.
Igen. Tehát lesz ugye három belső védő, amiben Orbán, Szalai, véletlen Fiola, nem nagyon tudok mást elképzelni. Ugye melléjük meg kell találni a két olyat, aki a szélén oda-vissza tud járkálni. Erős gyanom szerint ez Botka lesz, és nem tudom ki.
Hát szerintem én inkább hallanék arra, hogy Botka lesz a jobb első védő, és akkor...
És akkor Fiola meg egy, az is lehet, nem tudom. Középen, figyelj, Szoboszlai, fix, Schäfer, fix, bár neki is volt, neki viszont biztos, hogy volt kisebb sérülése, azt tudom, de ettől még a mai sajtrésznek például, hogy ő a dalcban volt egy kisebb sérülése, de az a múlté. A baj az, hogy nagyon kevés opciója maradt ugye Rosszinak erre a meccsen. Szigorúan poszt szerint nézzük, és ki középpályás még, akkor ugye maradt Cseri, Gazdag és Kleinhessler.
A Kleinhesslert én már beraktam a kezdőbe, ugye?
Igen. Most te engem kérdezted, hogy én két raknék be, én most abból próbálok visszafelé számolni. Ugye ezek közül azt gondolnám, hogy Cserit ilyen pót behívóval hívta be. Ő nálam kiesik. Gazdag, ugye megjött az Egyesült Államokból, túl sok testközeli élményen is van Rosszinak. Őt is kiejteném, azt hiszem. Így itt valóban marad Kleinhessler, ami nem is egy rossz megoldás. Ugyanakkor azért azt is ki kéne lőni, hogy előtte gondolom, akkor Sallai, azt csókolom. Uh-huh. És akkor így azt hiszem, meg is van a 10 mezőnyjátékos. Én mondjuk egy valakit nem mondom, hogy ki lesz a másik szélső. Hát, hogy a Boll a belső védő, hogy a Fiola az egyik oldalon, ki lesz a másik oldalon.
Hát fél, nálam a hátvéd sor ott több opció van. Alapvetően azt elképzelhetőnek tartom, hogy most kicsit unorthodox módon balról haladva, hogy a bal belső védőnk az Szalai lesz, középen Orbán, a jobb belső védő a három center half, vagy a három középhátvéd között Botka, és akkor esetleg Bolla lesz a jobb oldali szélső védő, és Fiola, aki ugye játszott bal oldalon a franciák ellen is lesz a bal oldali szélső védő. Itt van kombinációs lehetőség, hiszen berakhatod Langot is a középső védő hármasra, és akkor mást kirakod Botkát jobb oldalra, és gondolkozhat úgy a kapitány, hogy ő lehet, hogy egy kicsit defenzívebb játékost akar azon a szélem az angol válogatott játéka miatt, meg az angol válogatott igencsak előszeretettel felzárkozó szélső védői miatt, míg talán Bolla lenne az offenzívebb opció a jobb oldalt, szerintem. És ugye azért ott van Tamás Márk, aki szintén tud baloldali belső védőt játszani, adott esetben akár Szalai Attila is lehet a legszélső védő a bal oldalon, bár ezt nehezen nem ezt tartom a legvalószínűbb forgatókönyvnek, és ott van Kecskés Ákos is. Tehát itt kombinációs lehetőség van, mert itt olyan játékosok vannak azért a hátvéd sorban, akik alapból hozzá vannak szokva ahhoz, hogy több poszton játszanak, vagy ha kényszer szüli, akkor több poszton tudnak hátul játszani. Én azért gyanítom, hogy az angolok ellen inkább próbál a minél inkább kipróbáltabb emberekre hagyatkozni Marco Rossi, de aztán lehet, hogy holnap rám cáfol.
De majd ezt meglátjuk. Elképzelhetőnek tartasz olyat, mint ami legutóbb volt ebbe a leosztásba, hogy itt van a három meccs és az utolsó, ami megint csak Andorra elleni. Azt mondja egy-két Bundesliga légiósnak, hogy srácok, kösz, de ezt megoldjuk?
Ezt nem tudom, hogy ő azt mondja-e. Azt nem tudom, hogy van-e ilyesféle deal a Bundesliga klubokkal, mert azért emlékeim szerint tavaly ezek soha nem úgy derültek ki, hogy már a válogatott szünet előtt tudtuk, hogy X-nek vagy Y-nak vissza kell utaznia, hanem egy csomó, hogy többször előfordult, hogy na, most jött a hír, hogy nem tudom, Ulácsi Péter, most csak hasonlításra mondom, a Leipziggel kötött megállapodás értelmében visszautazik klubjához, így, mit tudom én, az utolsó vagy az utolsó két válogatott meccsen nem szerepel. Én azért gyanítom, hogy lehet ilyesfajta megegyezés, hogy esetleg az utolsó mérkőzésen már nem lesz mindenki ott, de alapból ott azért nagyobb rotációra is számítok, amellett, hogy kicsit félek az andorraiaktól, mert ez egy elég rugdosódós csapat, szerintem ellenünk is ez jellemző volt rájuk, és nem is tudom, még valamelyik EB-selejtezőjüket néztem, vagy NL meccsüket, nem is olyan rég, és ott is az volt, hogy ütöttek, rúgtak, vágtak mindenfelé. Tehát, hogy nem az a szimpatikus kis csapat, vagy szimpatikus vesztesnek tűnt, hanem az, hogy úristen, hát ezek szétrúgják az ellenfelet.
Hát az kétségtelenül, tehát ott volt minden, de elég magasságban érkező becsúszások és hasonlók is tudás.
Úgyhogy,
nem volt elegáns, maradjunk annyiban.
Úgyhogy azt mondanám, hogy ha nem is, tehát hogy itt lehet, hogy lesznek azon a mérkőzésen játékosaink, akik most kis szünetet kapnak, és ugye azért ne feledjük, hogy a kettő között utazunk Albániába is, tudod, félek ilyeneket mondani, hogy papíron elvileg egy nyerhető, de szerintem egy azért nem annyira sima mérkőzés szerintem, vagy nem annyira simának, nem egy simának ígérkező mérkőzés.
Albániát már nem merem mondani a sima meccsek közé. Tehát egyrészt nekik is vannak normális bajnokságban játszó játékosaik, másrészt azért az ottani körülmények nagyon gyakran legalábbis speciálisak. Szóval én ott azért kellő óvatossággal állnék hozzá, hogy ott mi lesz.
Így van. Hát főleg itt azért a védősorban, hogy ott van Isai, Jim City, Ismaili, Kumbulla, akik ugye mind a szériába edződnek. Bizony. Az biztos, amiről egyébként már nagyon sokat beszéltünk, hogy tényleg azt viszont bebizonyítottuk az elmúlt legalább bő másfél évben, hogy ennek a garnitúrának viszont nem kell ilyen kisebbségi komplexusosnak lennie senkivel, de tényleg senkivel szemben.
Hát, abszolút fölösleges, így van. Én azon gondolkoztam, hogy tegyem fel a kérdést, de azt hiszem, hogy ez a helyes megfejtés. Aláírnád-e azt, hogy 3 meccs 6 pont, vagy te a 3 meccs 7 ponton fölfelé lennél csak elégedett?
Én a 3-1-6-ot is aláírnám. Mm. Tehát az, hogyha 7 alatt szerzünk, nem elégedetlenkednék. Nem, szeretnék, én 9 pontot szeretnék, de nem lennék elégedetlen 6-tal sem.
Mm-hmm. Világos.
Itt nagyon-nagyon, valószínűleg a lengyelek ellen idegenbeli mérkőzésen fog eldőlni a... Tehát, hogyha hozzuk a papírforma a meccseket, akkor ugye elvileg itt Lengyelországban fog szerintem eldőlni a csoport második helye. Mm. Ez az érzésem.
Hát igen.
De az a mérkőzés még odébb van, viszont adásunk vége az már egészen közel, hiszen ezek a búcsú pillanatai.
Hű, milyen érzelgős köszönés.
De jövő héten újra jelentkezünk. Addig is élvezzétek a válogatott mérkőzéseit, vagy így a válogatottak mérkőzéseit.
Így van. Sziasztok. És tényleg sok sportéppen irgalmatlan mennyiségű meccset adunk. Sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.